A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Feltalált tárgyak osztálya.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Feltalált tárgyak osztálya, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsora az FM 98 hullámhosszán. A mikrofonnál Nagy Helga. A mai adásunkban a repülés történetéről lesz szó. Közelebbről a Budapesti Közlekedési Múzeum repülés történeti kiállításáról, ahol a repülőgépek és szerkezetek mintegy életre kelnek számunkra, útjaik, utasaik leírása során egyedi, önálló személyiségük lesz. Hallgassák tehát szeretettel történeteiket hajósaikról, aviatikus öregurakról, duplakoszorús csillagmotorokról, sugárhajtóművekről, favázas szerkezetekről és sárkányokról, Szabó Attila elmesélésében, aki a hétköznapokon is gondoskodik róluk. Jó napot kívánok! Itt vagyunk a Petőfi csarnok felső emeletén Szabó Attilával, a Közlekedési Múzeum munkatársával, aki a repülés történeti osztály vezetésével foglalkozik. Ez a terület nagyon úgy néz ki, mint tényleg egy ilyen lepukkant hangár, beázások vannak, és a betonpadlón ez elég erőteljesen látszik. És az imént volt nála egy iránytű, amivel betájolta az épület fekvését. Ez vajon miért történt?
A tájolás azért, mert most mindenféle terveket, vázatrajzokat és egyebeket készítünk el, hogy szó ne éri a ház elejét, hogy mi nem készültünk fel a korszerűsítéssel kapcsolatos és a tetőjavítással kapcsolatos munkákra. Itt jó tudni akkor a hivatkozásokhoz, hogy melyik épületszárnyat, melyik oldalt említsük a dokumentumokban, és ezért kellett azt tudnunk, hogy pontosan merre is van éjszak az épületen belül is. És hát a beázás az sajnos a két héttel ezelőtt hétvégi iszonyatos szélrohamnak a következménye, föltépte a tetőszigetelést, és ennek okán, mintha nem is lenne tető a Petőfi csarnokon, jön át akadálytalanul. Az elmúlt napokban sajnos ilyen csak elszaporodottá váló eső, úgyhogy reméljük, hogy ez minél hamarabb, ez az áldatlan állapot megszűnik majd.
Mióta van zárva ez a repülés történeti kiállítás résznek?
Ezt a kiállítást, igaz, hogy repüléstörténet is állandó kiállításként szerepeltetjük, és az is természetesen az alapító kiratban is így szerepel, de ez az állandó kiállítás, ez egy rövid fél évre szóló állandóságot jelent, ugyanis miután az 1985-ös nyitás előtt a felújítás során kiderült, hogy kevesebb pénz van, mint amit szántak ennek az épületnek a korszerűsítésére, átalakítására, egy nagyon fontos több fontos, de a legfontosabb, hogy a fűtés maradt ki ezen az emeleti részen a pénzhiány miatt. Ennek okán a hidegebb időszak beköszöntével, ez általában október közepe, a melegebb időszak bekövetkeztéig, úgy általában április közepe, május elejéig be kell zárnunk a kiállítást. Nem igazán a látogatók miatt, hiszen számtalan látogató már jelezte, hogy ő nagyon szívesen hidegben is megtekinteni a gyűjteményt, hiszen egy másfél órát nagy kabátban ő szívesen itt eltöltene. Ezt mi elhisszük, de sajnos a személyzetet, a teremőröket, őket nem kényszeríthetjük arra, hogy 8 vagy 10 órán keresztül ebben a hőmérsékletben ők szolgálatot teljesítsenek, és ennek okán ez a standard megoldás 1985 óta sajnos folyamatosan, hiszen fűtést nem tudunk továbbra sem az épületben valamilyen úton-módon előállítani semmilyen technológiai megoldással, mert még a legegyszerűbbnek tűnő megoldás is olyan költségeket jelent, amelyeket nem tudunk kigazdálkodni. Tehát ezért sajnos ez a megoldás marad, hogy október közepén általában zárunk, és általában május 1-én nyitunk, tehát az állandó kiállítás május 1 és október közepe között tekinthető meg tavaszi-nyári időszakban.
Tehát említette, hogy 85 óta van itt ez a kiállítás, a repüléstörténet, de a legrégebbi repülő, mint az imént már nekem említette, 1911 óta van a közlekedési múzeum birtokában.
Igen, ugyanis hát itt a repülés történetéről is egy pár mondatot, hogy időben el tudjuk helyezni, hogy a dolgokat említsünk, akkor 1903. december 17-e, ugye ez a sorsdöntő dátum, mikor az Észak-Amerikai Egyesült Államokban a Wright testvérek az első igazán dokumentált, tehát fotóval, írásbeli visszaemlékezésekkel dokumentált sikeres felszállást végrehajtották. Utána 3 év telt el, és Európában is végrehajtják az első felszállást, Santos Dumont Franciaországban, és újabb 3 évet kell ugornunk ahhoz, hogy Magyarországon is megjelenjen a motoros repülőgép. Először sajnos nem magyar pilóta kezében, hanem Louis Blériot az, akit Magyarországon, Budapesten elsőként mutat be felszállás motoros repülőgéppel, levegőnél nehezebb repülőszerkezettel. Ezen a bemutatón természetesen ott vannak azok az emberek is, magyarországi, tehát magyar lakosok, magyar kísérletezők, aviatikusok, akinek az érdeklődése már a hírek okán korábban is a repülés felé fordult, de még nem látták a gyakorlatban is, hogy valóban sikeresen repülhetnek. Itt most a bizonyíték eléjük került, látták, hogy valóban létezik, nem csak mese, ámítás ez a motoros repülés, meg is nézték nagyon alaposan Blériónak a repülőgépét, és ennek következtében természetesen, ha megnézzük az első konstrukciókat, amelyek itt Magyarországon készültek, akkor nagyon erősen hasonlítanak Blériót repülőgépére. Többek között a legjobban hasonlított Adorján Jánosnak az alkotása, megszólalásig Blériot repülőgépe, hogyha a modellt vagy a fotót nézzük, és Adorján János volt az, aki 1910. január 10-én az első szintén dokumentáltan sikeres felszállást magyar repülőgéppel, magyar pilóta kezében tartva kormányokat végrehajtotta. Ez, tehát az időpont 1910. január 10-e, a helyszín pedig Rákosmező, a történelmi Rákosmező, ugye a valamikori rendi országgyűlések színhelye, még ugye a Toldi énekében is utalás történik erre a területre. Tehát ez a Rákosmező, ami ebben az időszakban lovassági gyakorlótér volt, egy homokos talajú lovassági gyakorlótér, ami a lovaknak valószínűleg kellemes, ugye, hogy viszonylag puhább talajon mozognak, a repülőgépek szempontjából viszont katasztrofális, ugyanis, hogyha már valaki próbálta akár futni mondjuk gyalog, vagy leginkább mondjuk kerékpározni egy homokos felületen, akkor lehet tudni, hogy az szinte magába fogadja és megfojtja ugye a kerékpárt, iszonyatos erővel lehet csak haladni benne, hát a repülőgépek esetében ugyanez él, tehát a sikeres felszálláshoz, különösen ebben az időszakban, amikor rettenetes, a mai körülményekhez képest nagyon kis teljesítményű repülőgép motorokkal, éppen a lehetőségek határán borotva élen táncoló teljesítményű motorokkal próbálkoztak, hát ez a talaj, ez a homokos talaj, ez a kerékfogó talaj, ez mindenre alkalmas volt, csak repülőkísérletek végzésére nem, úgyhogy ezért is történt viszonylag később a sikeres felszállás, mert korábban már Kutasi Ágoston egy Franciaországban nagyon jól működő farmangéppel, ahol ott ugye felszállásokat végzett, gyakorolt Magyarországon, még csak elrugaszkodni sem tudott, addig amíg még erősebb motor nem tett a repülőgépre, és hát a későbbi kísérletek során is beigazolódott, hogy igazán télen tudtak ők látványosabb eredményeket elérni a pilótáink, mikor fagyott volt a talaj, és így ez a kerékkötő homok ez kisebb mértékben érezhette hatását. Többek között Adorján János történelmi felszállása is vélhetően többek között ennek is köszönhető, hogy januárban sikerült végrehajtani.
Ugye beszéltünk arról, hogy a levegőnél nehezebb motoros repülőgépek, de most a repülés története, ugye mivel a levegőnél könnyebb felszállást, ezt már évekkel azelőtt, 100 évvel azelőtt is meg lehetett tenni, tehát a repülés története végül is a léggömbökkel kezdődött voltaképpen. Ennek van tárgyi reprezentációja itt a kiállításon?
Igen, tehát először akkor pontosítsuk, hogy valóban tehát a levegőnél könnyebb az aerosztatikus repülés, ugye 1783 óta. Érdekes módon az előbb említettük a Wright testvéreket ugye a motoros gépeknél, hát itt is egy testvérpárról van szó, a mongolfiai testvérek. Tehát 1783 nyara, amikor végrehajtják azt a felszállásukat, amely a legismertebb a repülés történet, illetve talán kevésbé érdeklődők számára is, mikor már két utasa is volt a hőlégballonnak. És 1783 az viszonylag régen volt, 1800-as években már tudományos célokra is használták ezeket a ballonokat, és ugye a két különböző rendszer, a hidrogén és a forró levegő töltésű ballonok két ágazata, ez jelent meg, és egyébként maradt meg a mai napig, azzal, hogy a hidrogén most már azért mondhatjuk, hogy száműzték a repülésnek ebből a fajából a robbanékonysága, tűzveszélyessége okán, hiszen ugye a levegő oxigénjével kervedve ez durranó gáz és rendkívül balesetveszélyes, tehát ugyanarra célra alkalmas, de teljesen semleges, veszélytelen gáz a hélium, tehát mostanában hélium töltésű ballonokat találkozhatunk, akár a sportrepülés, akár a például a meteorológusok által használt kutató szondák feleresztése során. Megmaradt a forró levegővel töltött ballon a sportrepülők ugye a mai napig kiterjedten ezt használják. A fűtés, tehát hogy hogyan állítjuk elő ezt a forró levegőt, annak a módszere változott ugye a mongol fétestőjérekhez képest természetesen. Ők még ugye alá gyújtottak végül is a ballonnak, és mindenféle mágikus, az ő esetükben még valóban mágikus tulajdonsággal felruházott anyagot égettek előtte, mert nem igazán a forró levegő, ők még nem tudták, hogy igazán a forró levegő az, hanem még azt hitték, hogy a füst és a különböző gázok, a mongolfié gáz, még el is nevezték, ugye az a speciális közeg, ami fölemeli a ballont, de manapság már ugye a propán fűtésű gázégőkkel fűtött forró levegő előállítása az, ami ezeket a ballonokat a magasba emeli, és hát ezek egyrészt modell, egy nagyon precíz modellformájában tekinthető meg egy gázbaronita kiállításban, másrészt az első Magyarországon a 70-es években újra elkészített ballon, forró levegő töltésű ballon, a Pannonia, még akkor a repülőgépes szolgálat létezett, amely mezőgazdasági repülők munkahelye volt, és a repülőgépes szolgálat szakemberi készítették ezt a Pannonia nevű ballont, és ennek a ballonnak a gondolája, az utaskosara található meg itt a Közlekedési Múzeum kiállításában. Repülőgép motorok és repülőgép hajtóművek kiállítási területhez érkeztünk, tehát itt a kezdetektől, hát hogy nem lenne fólia alatt jobban látszana, de a kezdetektől pontosan az 1910-11-es évektől az akkor alkalmazott két hengeres repülő, légütéses repülőgép motortól egészen a több ezer lóerős gázturbinákig, amelyeket az utasszállító repülőgépeken használtak és használnak a mai napig, természetesen látunk meg egy nagyon valóban gazdag kiállítást, és ez nem a gazda szeme hizlalja a jószágot, vagy nem mind az ugye a szentnek maga felé hajlik a keze mondatja velem, hanem valóban a látogatók, külföldről érkező látogatók is a véleményükkel, szóbeli és írásos bejegyzéseikkel megerősítenek abban, hogy valóban egy, ezen a területen, közép-európai területen nem egyedülálló, de nagyon jelentős repülőgépmotor tekinthetnek meg. A legelső repülőgépekben még nem speciálisan a repülés céljára fejlesztett motorokat alkalmazták, hanem szétnéztek, hogy mi az, ami elérhető a hétköznapi üzemeltetésben, és az akkori motorkerékpárok és autók, főleg a motorkerékpárok légütéses motorjai kerültek be némi átalakítás után az első repülőgépekbe. Pontosan a magyarországi kísérletezéseknél is Adorján János repülőgépébe, Adorján Dedics féle kéthengeres V-motor, amelynek egyébként egy kópiája másolata, működőképes másolata, a néplégeti motorversenyeken még annak idején, az 1910-es években motorkerékpár motorként is üzemelt. Ez a legrégebbi, ez eredetiben is szintén itt megtekinthető, és a másik, az pedig a valamikor a Király Közlekedési Múzeum tulajdonába bekerült két eredeti rákosmezei repülőgép, Zséi Aladárnak az eredeti repülőgépe, és Horváth Ernőnek Fecske repülőgépe volt az, amely a múzeum gyűjteményébe kiállításába került. Sajnos, hogy a II. Világháborút nem élték túl, megpróbálták menteni a bombázások elől a repülőgépeket, és ahova kimentették, az a tároló égett le. Ennek következtében a gépek sárkánya megsemmisült, csak a motor és a ráépített légcsavar maradt meg mind a két repülőgépből. A Zséi Aladár repülőgépét újjáépítették a 70-es években az akkori, tehát a rákosmezői időkre még élénken emlékező aviatikus öregurak, és ezt a másolatot láthatjuk a Közlekedési Múzeum hírességek csarnokában. A Horváth három repülőgépet szintén újjáépítették, az pedig az egyik budapesti szállodában tekinthető meg a mai napig, és egy második példánya pedig Hannoverbe került ki, egy magárepülő múzeum tulajdonába. Itt található meg az a 400 lóerős repülőgép csillagmotor, amely annak idején a Magyar Óceán Repülés repülőgépét mozgatta. A Magyar Óceán Repülés 1931-ben történt. Endres György volt a pilóta, Magyar Sándor a navigátor, és nem csak a navigátor egyébként Magyar Sándor, hanem az egész óceán repülésnek mondhatni a szellemi atya, tehát ő vetette föl, hogy ez az óceán repülés megvalósuljon. 1931-et írunk ugyan, tehát már az első világháború és a trianoni béke szerződés, vagy inkább béke diktátum után azért már ugye több mint egy évtizeddel vagyunk. Ennek ellenére a repülőgép neve az, hogy Justice for Hungary, vagyis igazságot Magyarországnak. Tehát ezzel a repüléssel a sportértékén túl természetesen még a trianoni következményekre is próbáltak utálni, próbálták fölhívni az igazságtalanságra a világ közvéleményét. És ennek a repülőgépnek a csillagmotorja van a kiállításban. Az állapotán láthatjuk, hogy törött és égett, ugyanis bár az óceán repülés sikeresen végződött, egy kényszerleszállás ellenére is sikeresen végződött, mert a Mátyásföldi repülőtér helyett jóval korábban szálltak le, Felcsút szárny Bicske környékén, de ez az óceán repülés sikeréből semmit nem vont le, hogy 50 kilométerre korábban értek az eredetileg tervezett repülőtértől földet, hanem később, egy évvel később, mikor egy óceán repülő konferenciára ezzel a repülőgéppel indult, akkor már Mátyásföldről Endres György és egy másik utas, Vitai Gyula a rádiós. A leszállás közben katasztrófa történt a repülőgéppel, és az üzemanyaga a majdnem csurig lévő repülőgépből, ugye egy faépítésű, rétegelt, lemezes építésű, a sárkány szerkezetet tekintve építésű repülőgépből sajnos csak az összeégett fémalkat részek, és legnagyobb darabja a repülőgép csillagmotor maradt meg. Ezt láthatjuk a kiállításban.
A motorok mögött fényképeket láthatunk repülőgépgyárakból. Magyarországon milyen gyárak működtek közre például ennek az előbb említett motornak a létrehozásában? És később esetleg Magyarország milyen technikai hozzájárulást tudott nyújtani a repülőgépgyártáshoz?
Viszonylag kevesek előtt ismert, főleg a mai állapotot tekintve, tehát ha ma szétnézünk az országban, hát magyar repülőgépgyártás olyan deklaráltan nem létezhet, különálló olyan egy-két műhely van, aki repülőgépet állít elő, de általában nem nagyobb példányszámban, szériában nem, vagy csak nagyon kis korlátozott sorozatban, vagy csak egy-egy egyedi típus állítható elő. De az első világháborúban nagyon jelentős, és később természetesen a második világháborúban is, nagyon jelentős repülőgépgyártás mind volumenét, mint színvonalát tekintve jelentős repülőgépgyártásról beszélhetünk Magyarországon. Nézzünk szét például az első világháború időszakában. Az egyik legértékesebb repülőgépünk pontosan itt a gyűjteményben, a kiállításban, egy kétszárnyú, egy szürkére festett kétszárnyú felderítő repülőgép, katonai repülőgép, tehát mi ugyan közlekedési múzeum, ugye, és ezért általában a polgári repülés értékeit gyűjtjük és mutatjuk be, de ez a repülőgép már 1917-ben a Királyi Közlekedési Múzeum gyűjteményébe bekerült, és azóta is a gyűjteményünk egyik legértékesebb darabja. Az Assódi Lloyd repülőgépről, az Assódi Lloyd prototípusról van szó. Ez az a nevében szerepel, Assódon készült, méghozzá az Assódi Javítónevelő Intézet asztalos műhelyéből nőtte ki magát az a repülőgépgyár, amely az első világháborúban meglehetősen jó színvonalú és elég jelentős darabszámú repülőgépet állított elő. Ez a legelső itt Magyarországon készült prototípus. A törzsét, a heggesztett acélcső törzsét azt még Németországban gyártották, de itt rakták össze, és a többi részét itt építették a repülőgépnek. Bárki nyugodtan megkérdezhetné azt, hogy hogyan maradhatott meg ez a repülőgép a trianoni békediktátum után, hiszen a trianoni békediktátum előírta, hogy minden repülőgépet bizonyos teljesítmény fölött szét kell, tehát repülésképtelenné kell tenni, föl kell darabolni, szét kell fűrészelni, és ezt meg is tették, hogy annak idején elő dokumentációk is vannak természetesen, tehát ez a repülőgép sem maradhatott volna meg. Nem maradhatott volna meg, hogyha aktív szolgálatban lévő repülőgépről lett volna szó, de miután ő még 1914-ben egyébként a háború kitörés előtt pár héttel már elkészült, ki is került az Asperni repülőversenyre, és ott világrekordot repült vele Bir Henrik, a gyár egyik alapítója, részvényese és berepülőpilótája. Utána ez a repülőgép a balkáni frontra került ki, és ott teljesített harctéri szolgálatot. Kapott jócskán találatot, tehát az, amikor a restaurálása történt, akkor repeszdarabokkal igencsak meg volt tűzdelve a repülőgépnek a sárkánya. És 1917-re vélhetően olyan állapotba került ez a repülőgép 1914-től, tehát 3 év alatt, hogy már nem igazán volt repülésre alkalmas. De 1917-ben vetették föl, hogy kellene egy hadirepülőgép kiállítás rendezni Budapesten, és hogy milyen érdekes a véletlen, ahol most állunk itt ebben az épületben, a Petőfi csarnok épületében. Ez már akkor is állt ez az épület, iparcsarnok néven, és pontosan ezen a szent helyen szervezték 1917-ben a repülőgép kiállítást, ahol többek között ez az Assódi Lloyd repülőgép is, még akkor a harctérről idehozott állapotában, ami egy igencsak lepusztított állapotot jelent, tehát mondhatni, hogy a sérült repülőgép sárkány volt az, ami akkor, tehát sem motor, sem hűtő, sem tartály, futómű hiányzott, légcsavar hiányzott, hát egy nem annyira szakszóval, egy kiherélt repülőgép került ide a kiállításba, és utána évtizedeken keresztül ilyen állapotban szerepelt a Közlekedési Múzeum gyűjteményében. Körülbelül 10 évvel ezelőtt sikerült ilyen teljes körű felújításon átestnie, jó kis hadhatós támogatással, hál' Istennek, hogy most valóban az elkészült, az 1914-es állapotnak megfelelő formában mutathatjuk be látogatóink számára.
Most meg itt állunk egy Antonov 2-esnek a pilóta fülkéje előtt, ahova be lehet szállni az érdeklődőknek, megnézni az összes műszerfalat, a botkormányt, meg mindent. Erről a repülőgépről azt kell tudni, hogy ez egy, hogy hívják, kétfedeles? Kétfedeles repülőgép, és az egymotoros repülőgépek közül állítólag ez a legnagyobb.
A ma üzemben lévő repülőgépek, tehát amelyek még aktív szolgálatot látnak el, igen, egy motoros repülőgépben ő az, aki a legnagyobb teljesítményű motorral repül, egy 1000 lóerős csillagmotorról van szó. Ez rendkívül látványos, tehát hogyha valaki kimegy a repülőtérre, még ezzel a típussal találkozik, egyrészt ejtőernyősök nagy-nagy előszeretettel használják, ugye ejtőernyős ugratásra egy rendkívül megfelelő típus, és még a mezőgazdasági repülésben találkozhatunk igazán a géppel, jó egy-két más alkalmazástól eltekintve. Tehát mezőgazdaságban még ezzel permeteznek ugye a nagy kiterjedésű táblák fölött, és a motor egy nagyon impozáns erőforrás, azért érdekességképp annyit áruljunk el, hogyha felszálló teljesítményen üzemeltethetnénk egy órán keresztül, nem üzemeltethetjük, nem tetjük meg korlátozva ugye egy pár perces időtartamra, hogy ne veszélyeztessük a motornak az épségét, de hogyha egy órán keresztül ezen a teljesítményen üzemeltetnénk, akkor 400 liter benzint fogyasztana el ez a motor. Úgy, hogy nem üzemeltethetjük ilyen teljesítményen, hanem vissza kell szabályoznunk ugye a teljesítményt, hát azért így is azt a 150-200 literecskét egy óra alatt elfogyasztja, tehát nem egy gazdaságos üzemeltetésű repülőgép, de ezt a hátrányát nagyon sok előnyével még a mai napig ellensúlyozza, ezért is maradhatott még üzemben, és mint említettem, mind a személyzet, a hajózó személyzet a rendkívül jó repülő tulajdonságai okán, mind a lehetséges használók, utasok, azok szerintem mindig jó érzéssel gondolnak vissza az AN2-esre.
Ez egy nagyon furcsa, olyan, mintha ilyen hullámlemez bádokból épült, de facsavaros és hatalmas repülőgép, amit mi alatt itt állunk éppen.
Igen, hát végül is a hullámos borítás, igaz? A bádogot cseréljük alumíniumra, tehát hullámosított alumínium borítás, a facsavart annyit pontosítsunk, hogy a fa légcsavarról van természetesen szó, tehát két tollú fa légcsavar, egy 220 lóerős BMW soros repülőgép motorral, és hát akit ilyen szépen körülírtunk, az a Junkers F-13-as repülőgépünk, a királyi gép. Ez nem magára, típusra vonatkozik ez a királyi fenséges jelző, hanem speciális esetünkben, IV. Károly használatában állt ez a repülőgép egy út erejéig, akkor, amikor a második királypucs alkalmával 1921-ben Svájcból, ugye számüzetéséből, az első királypucsot követő számüzetéséből visszatért Magyarországra, hogy ismételten megpróbálja visszaszerezni Horthy kormányzótól a hatalmat. Hát ugye ez a királypucs is sikertelen volt, és még szigorú feltételekkel Madéra szigetére száműzték családjával együtt, ahol egy évek később tüdőgyulladásban meg is halt, és ugye mi azért ismerjük a családot, leszármazottjait, ugye Habsburg család, ővel találkozhatunk a politikai életben is, a napi hírek szintjén is időnként. Tehát IV. Károly repülőgépe, ez a Junkers F-13-as, ez a magyar történeti érdekessége és vonatkozása a gépnek, és egyébként pedig a típusnak technika történeti vonatkozása is rendkívül érdekes, ugyanis ez az első olyan repülőgép típus polgári használatban, tehát nem katonai, hanem polgári használatban, amely teljes mértékben fémépítésű, fémből épített repülőgép, 1919-től kezdődően gyártották, viszonylag nagy szériában terjedt el a világon, rendkívül megbízható volt, nagyon kevés repülőesemény történt a repülőgéppel, és általában pilóta hiba vagy a személyzet ténykedésétől független műszaki meghibásodás eredményeképpen történt vele csak baleset ezzel a típussal, és hát a nagyobb testvérét, ami kinőtte magát, ugye, a Tanteju, a Junkers 52-es, a három motoros Junkers, ugyanezzel a borítással, egyébként ezzel hullámosított alumínium borítással, a 30-as években és a II. Világháború során nagy számban üzemeltették itt Európában, és a mai napig van belőle repülőképes, a Junkers 52-esből repülőképes példány. Hát ő az előd, a Junkers F-13-as, és mint említettem, a technika történeti és a magyar történelemben negyedik Károlyhoz fűződő jelentősége okán megbecsült gyűjteményi darabunk, sikeresen vészelte át a II. Világháború bombatalálatait a Király Közlekedési Múzeum épületében, mert már akkor is a kiállításunkban szerepelt, és hál' Istennek a mai napig itt ezt a csarnokban tapasztalható klímát is, ugye pontosan a fémépítés okán sztoikus nyugalommal tűri és elviseli. Természetesen felújítás, restaurálás most már őrá is ráférne, tervezzük is a belátható időn belül, hogyha sikerül rá majd az összeget előteremteni, és annyira híres egyébként maga a repülőgép típus, ugyanis nagyon kevés maradt meg ebből a sikeres repülőgép típusból. Szerte a világon 4 darabot tartanak számon a világ nagy repülőgyűjteményeiben, de a 4 darabból ez az egyedüli olyan, ami eredeti Junkers gyári gyártású, és teljesen változatlan formában, eredeti 100%-os állapotában tekinthető meg, mert a legközelebbi például, csak példának említem, a müncheni Deutsches Múzeumban található Junkers F-13-as, de az egy 20%-os állapotból felújított, restaurált, egy Afganisztánban, egy istálóban talált repülőgépnek a restaurálásával előállított példány, és a restaurálást éppen ennek a repülőgépnek az alapján végezték a német szakemberek, amelyik előtt most állunk. Tehát ez az eredeti és 100%-os állapotban lévő repülőgép.
Amikor negyedikáról leszállt vele, akkor ez, tehát mi onnan a történet?
Ők kölcsönözték végül is az Ad Astra légitársaságtól a repülőgépet. A légitársaság valamit sejtett, hogy körülbelül mire szállhatják ezt a repülőgépet, mert kauciót határoztak meg. Le kellett tenni a repülőgép vételárát, és a hát mai szóval mondhatnák, hogy leasingelték ők a Junkers cégtől az Ad Astra légitársaság, tehát a Junkers cégnek szóló kártalanítás is benne volt ebben az összegben. Azzal, hogyha a repülőgép nem tér vissza Svájcba, akkor ez az összeg fölvehető. Egyébként így is történt, hiszen a repülőgép nem tért vissza Magyarországról, itt bírói zár alá vették, és a magyar állam tulajdonává vált, de azért nem loptuk el a repülőgépet Svájctól, mert mint említettem, a vételárat ott hagytuk, tehát a kártalanítás mind a Junkers-cégnek, mind az Ad Astrának megtörtént. Tehát így jogosan van itt. Ezt be is láthatjuk, hiszen a svájciak minden körömmel védenék ugye a tulajdonaikat, hiszen elég jó gazdasági szakembereknek tartjuk őket, ez így is van. Tehát nyilván a svájciak voltak, lettek volna az elsők, akik ha törvénytelenül tartjuk itt a repülőgépet, akkor követelték volna, hogy ez a helyzet rendeződjön. Nem követelték, tehát ők is tudomásul vették, hogy ez a repülőgép jogosan van itt. Most tehát kibérelték a repülőgépet, negyedik Károly és ugye a kísérői, megtörtént sikeresen minden gond nélkül a repülés, a határt átrepülték, és Dénesfa mellett, hiszen ott volt Sziráki gróf birtoka, aki szintén királyhű ember volt, és ezért a birtoka mellett szálltak le a repülőgéppel, ott töltötték az éjszakát, később onnan indultak tovább ugye egészen Budaörsig. A repülőgép pedig ott maradt, egy ideig ugye őrizték a csendőrök, és később vasúti úton elkerült a fővárosba, itt a Nemzeti Lovardában bemutatták, mint az óriási fémrepülőgép, mely a királyi párt Magyarországra hozta, tehát belépődíj mellett lehetett egy ideig látogatni, és utána elkerült Mátyásföldre, ugye akkor volt Mátyásföldön a közforgalmi repülőtér, és az egyik mátyásföldi hangárban őrizgették egy-két éven keresztül, és már majdnem elfelejtették ezt a repülőgépet, mikor hál' Istennek valakinek eszébe jutott, hogy létezik, és bekerült a Királyi Közlekedési Múzeum gyűjteményébe. Azért láthatjuk a mai napig.
Motoros repülőknek rengeteg funkciójuk tudjuk, ugye felderítő, szállító, teherhordó. A vitorlázó repülők ezzel szemben milyen funkcióval bírnak?
Hát alapvetően, hogyha ma valakit megkérdeznénk ma, és megmondanánk azt, hogy vitorlázó repülőgép mire való, szinte 100%-ban rávágnák, hogy hát sport, sportrepülés céljára. Ez igaz is, De ezzel együtt ne felejtsük el, hogy a vitorlázó repülőgépek nem csak sportcélokat szolgáltak és szolgálnak, hanem speciális alkalmazásokkal is találkozhatunk időnként, és nem is kell túlságosan messzire menni, sem távolságban, sem időben, hiszen például Magyarországon a II. Világháború során a vérmező területére szálltak le vitorlázó repülőgépek, amelyekkel utánpótlást, desszant utánpótlást és egyéb hadianyagokat is szállítottak. Tehát katonai alkalmazásban is jelentősnek nevezhetjük a vitorlázó repülőgépek szerepét, hiszen ezek a vitorlázó repülőgépek főleg abban az időszakban ugye fából, vászonborítással készültek, azt az akkor, hát nem annyira gyerekcipőben, de még meglehetősen korai stádiumában lévő lokátor technika, a radarok ezt nem tudták érzékelni, kimutatni, és így észrevétlenül, főleg éjszaka, ugye esti időszakban, motor nem volt rajtuk, tehát hang is sem árult el, a radarképernyőn sem jelent meg. Mondhatnánk mai szóval, hogy a mai lopakodó repülőgépek analógiájára ezek a gépek észrevétlenül juthattak el az ellenség által körbezárt területre, ez történt Magyarországon is így.
Látunk itt a levegőben felfüggesztve egy nagyon pici kis vitorlázógépet, még faszerkezettel, aminek sítalpa van. Ez vajon miért van így?
Hát az a sítalp egészen pontosan csúszótalp. Tehát ezek a vitorlázó repülőgépek annak idején, amikor végülis 1929-től egyébként beszélünk Magyarországon vitorlázó repülésről, 29-ben kerültek az első gépek Magyarországra, és a II. Világháborút követő évekig nagyon elterjedt volt ez a megoldás, hogy nem kerekes futóművel, hanem csúszótalppal szerelték fel a repülőgépeket. Ugyanis ezzel a csúszótalppal mind az indítása, a gumiköteles indítása, vagy a repülőgépvontatásos indítás, mind a leszállás nagyon egyszerűen kivitelezhető volt. Ma már a korszerű repülőgépek esetében ez a megoldás nem igazán alkalmazható. Általában kerekes futómű kiegészítéseként szoktak még egy rövid kis csúszót repülőgépekre szerelni, hogy valamilyen nem egészen szabályos fölletérés esetén ne sérüljön a repülőgép orrésze például.
Ez az egyik legrégebbi vitorlás szerkezett itt a kiállításon?
A legrégebbiek közé tartozik, de hogyha a legrégebbit kellene megnevezni, akkor az a mögöttünk látható szerkezet, nagyfesztávú vitorlázó repülőgép. Minden kideríthető a ráfestett adatokból, a névből, ugyanis a nevét láthatjuk, a Gyöngyös 33. A 33 az az évszám, 1933, akkor építették ezt a repülőgépet, hát és akkor már valószínűleg kitalálhatjuk, hogy mi lehet a Gyöngyös, maga a hely, az építés helye, tehát Gyöngyös városában a gyöngyösi repülők építették 1933-ban, és ez a repülőgép volt az első nagy teljesítményű, komoly teljesítményű repülések végrehajtására alkalmas vitorlázó repülőgép.
És ez már átesett felújításon, restauráláson ez a gép?
Sajnos nem, ő is megkívánná egyébként. A tervénkben benne van. Ezek általában a tervek szinte minden repülőgéppel kapcsolatosan már hosszú évek óta papírra vetve várnak a sorukra. Hát mondhatom azt, hogy még a végrehajtó kéz is rendelkezésünkre áll. Egyetlen dolog nem áll igazán rendelkezésünkre, a költségek, hogy ezeket megrendelhessük. Hát reméljük, hogy ez is hamarosan talán változni fog pozitív irányban.
Bizonyára, mivel ugye a beszélgetésünkből is kiderül, hogy nagyon személyes vonzódás köti önt a repülőgépekhez, van valamilyen ennek, valamilyen gyakorlati vetülete is?
Hát a gyakorlati vetülete az, hogy annak idején, most már jó pár évvel ezelőtt repülőgépvezetőként végeztem Magyarországon, és nyilván így, hál' Istennek, gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal is rendelkezek. Ez beigazolódott itt a közlekedési múzeumban, hogy műszaki gyűjtőkörű múzeumban nem árt, hogyha muzeológus a történeti ismeretek mellett a gyűjtőköréhez tartozó technikai ismeretekkel is, valós, kézzelfogható technikai ismeretekkel is rendelkezik.
Milyen gépekkel szállt fel?
A mi időszakunkban még a kiképzés az a csehszlovák, akkor még ugye csehszlovák gyártmányú Zlin sorozatú repülőgépekkel történt, tehát az elődeim még a tréner sorozattal gyakoroltak, mi már a korszerűbbnek kiáltott Zlin 42-es, 142-es repülőgépekkel végeztük az alapkiképzést, és később a kiképzésünkbe bejött a már ez előbb említett másik kategória, a nagyobb kategória, az AN2-es. Azzal fejeztük be a kiképzést. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air,
every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Ugye itt többnyire légcsavaros motoros repülőgépeket látunk, nem látunk kiállítva sugárhajtásost. Gondolom, hát az nagyság miatt így egyrészt nem férne el, de a motorokat, minthogyha ott látnék ilyen hatalmas nagy szerkezeteket, azok esetleg ilyenek?
Igen, tehát ahol vagyunk, ugye itt most speciális helyzet adódott elő, hogy 1985 óta már ugye jó sok év eltelt, és annak idején megpróbáltunk bizonyos logikai csoportosítást, tehát úgynevezett kabinetrendszert kialakítani, és ez az eredeti történeti repülőgépek csarnok, ahol most állunk. A vitorlázó repülőgépek egy része is található, itt még van egy másik sor később, de nyilván az eredeti történeti repülőgépek azok zömében légcsavaros repülőgépek voltak, és a méretük okán, méretük és tömegük okán ezeknek a repülőgépeknek itt a földszinti részen kellett ugye elhelyezkedni, az emeletre már nem szívesen vittük föl ezeket a nagyobb tömegű légcsavaros motoros repülőgépeket. A gyűjteményünkben természetesen vitorlázó és dugattyús motoros légcsavaros repülőgépek alkotják a gyűjtemény zömét, de a közlekedési múzeum repülési történeti gyűjteménye a gázturbinás repülőgépekkel is foglalkozik, és vannak ilyen repülőgépeink is. A gázturbinás repülőgépek viszont itt Magyarországon, azok általában a közforgalmi repüléshez kapcsolódó repülőgép típusú, tehát kisméretű magárepülőgépek, és ilyenek itt nem nagyon jellemző Magyarországon, hogy lennének, meg ha lennének is, vagy vannak is, azok még nem múzeumi tárgyként kezelhetők. Úgyhogy ezek a gázturbinás szerkezetek esetünkben szinte kivétel nélkül a Malév által üzemeltetett olyan repülőgépek, amelyek már nem teljesítenek szolgálatot, kiöregedtek. Tehát a Tupoljevek, ugye 134-es, 154-esekről van szó, gázturbina légcsavarral építve az Iljusin Il-18-as, ezek, és ezek a repülőgépek szintén a gyűjteményünkben megtalálhatók, csak nem itt az épületben állítottuk ki őket, itt csak velük kapcsolatos szerkezeteket találkozhatunk, tehát például az Il-18-asnak a hajtóműve, az megtekinthető, levágott légcsavartollakkal, megtalálhatók itt a Tu-134-esnek, Tu-154-esnek a hajtóművei, és a fedélzeti segédhajtóművei is. Úgy az eredeti repülőgépekre pedig ugye kíváncsi valaki, amiket felsoroltam, annak egy kicsikét távolabb kell menni a közlekedési múzeumtól, ki kell menni Ferihegyre, és Ferihegy 2-es terminál közelében ott van a szabadtéri repülőgép kiállításunk, ahol az elő felsorolt típusok, és még egy néhány mellette szintén megtekinthető, ott találkozhatnak akkor ezek a gázturbinás típusokra az ottani látogatóink.
Itt egy szimulátor is található, plusz annak az oktatói pultja.
Ez a Tu-154-es szimulátor, ez valamikor a Ferihegyen üzemeltetett pilóták képzésére, elnőrzésére szolgáló szimulátor. Konkrétan az, tehát ez nem másolat, ez az a szimulátor, amit Ferihegyen a malév pilóták használtak annak idején, hosszú 2 évtizeden keresztül. Megnézzük akkor ez a repülőgép pilótafülke, ez teljesen ugyanaz, mint az üzemi, tehát annak idején szolgálatot teljesítő repülőgépek pilótafülkéje, műszerezettségét és belső berendezését tekintve. Tehát mind a kapitány, ugye a baloldali, mind az első tiszt, aki ugye a másodpilóta, tehát a jobboldali ülés és műszerfal berendezése, mindaz, amit innen most annyira nem látunk, de a fedélzeti mérnök munkahelye, az teljesen 100%-ig megegyezik a valóban repülőképes 154-esek berendezésével. Egy kis eltérés a bal oldalon látható, ahol eredetileg a személyzetnek a ruhatartója, gardróbja volt, hát itt elektronikai berendezések találhatók a szimulátor működésére. De a repülőgép, tehát a szimulátor belső kiképzése és viselkedése teljesen megfelelt az eredetinek, és ezzel képezték és ellenőrizték a hajózó személyzetet, Ferihegyen a marév pilótákat. Hogy ez az ellenőrzés megtörténjen és sikeres legyen, nyilván kellett egy olyan ellenőrző személy, aki nem csak a pilóta, mert a pilóta fülkében is tartózkodott általában, ugye, egy oktatókapitány, aki végezte a személyzet ellenőrzését, de volt a másik, aki beadta a különböző hibajelenségeket, mert hiszen ennek a szimulátornak többek között az volt a jelentősége, különböző vészhelyzeti eljárásokat gyakoroltatni és ellenőrizni a hajó személyzettel, olyan eljárásokat, amelyeket egy levegőben lévő repülőgépnél nem illik ugye előidézni szándékosan, tehát hajtómű tűz, hajtómű leállás, madárlütközés és egyebek, ez igen drága lenne élőben gyakorolni, ugye még akkor sem, hogyha nincsenek utasok esetleg a személyzeten kívül. Tehát ezek a ez a szimulátor tipikusan leginkább ezzel a feladattal foglalkozott, és hogy ezeket a hibákat generálni, előidézni lehessen, hát ez volt az oktatói pultnak a feladata többek között, és természetesen az alapvető információk, tehát repülés ellenőrző, hajtómű ellenőrző műszerek azok ugyanott vannak, megjelennek, mint a szimulátorban magában, de az a rengeteg kapcsoló két oldalán, amiket látunk a pultnak, az voltak a gonoszkodó kapcsolók, mert hogyha az oktató rátenyerelt és 26 kapcsolót fölkapcsolt, akkor 26 különböző hiba jelent meg egyszer a hajózó személyzetnél, csak győzték utána követni, és az előírásoknak megfelelően biztonságosan lehozni repülőt.
Itt pedig végre eljutottunk a helikopterig, ugye a függőleges le- és felszállás egyik legkivitelezhetőbb formájához, ugye, amiben ugye magyar feltalálók is közreműködtek, mire létrejött.
Hát a helikopter ugye manapság mindenki tudja, hogy az igazán a nehezen elérhető helyszínek megközelítése rendkívül alkalmas légijármű, tehát különböző mentési feladatok, repülőgép, merekszárnyú repülőgépekkel megközelíthetetlen helyszínek, hegyvidékek, sziklák számára egyedül szóba jöhető légijármű, mert ugyan létezik még egy helyből függőlegesen le is felszállni képes technológia. Ugye itt, ha belegondolunk, akkor a vadászgépek esetében a Harrier gépről van szó, de hát ő tipikus katonai alkalmazás, és nem igazán ezekre a célokra alkalmas, mint amikre a forgószárnyas légijárművek, helikopterek. De ezen kívül, hogy a merevszárnyú légijárművek számára megközelítetlen helyet elérni, és különböző feladatokat, mert nem biztos mindig mentésről van szó, teheremeléstől kezdve minden más is szóba jöhet, ugye a helikopterek esetében, vagy akár csak sima fényképezés, földerítés, vadszámlálás, bármi, de ezeken kívül, és ezek már sokkal korábban is fölmerültek egyébként, hogy nem jó az, hogyha ilyen drága repülőtereket kell építeni, az, hogy a légijárműünk, a repülőgépünk felszállhassanak, akkor még a merevszárnyú repülőgépek. És a mérnökök azt mondták, hogy hát, hogyha probléma az, hogy ilyen hosszú, egyenes repülőterek legyenek, akkor valamit ki kellene találni, hogy helyből szállhasson fel a légijárművünk, hát helyből pedig úgy tud felszállni, hogy megforgatjuk végülis a hordfelületeket, hogy ott helyben álljon elő az a felhajtóerő, ami egyébként a repülőgépek esetében a felszállás, ugye a sebességgyűjtés során érjük el a felszállásra a szükséges sebességet. És így ezzel a hordfelületek megforgatásával létrejött a forgószárny, amit a helikoptereken legtöbben úgy ismernek, hogy rotor, ugye főrotor, és így helyből föl és leszállni képes légijárművünk van. Ennek az egyik példáját látjuk itt. A múzeum gyűjteményében sajnos csak két forgószárnyas légijármű van. Egyik ez a Mi egyes, ami itt a kiállításban szerepel, a másik a szabadtér kiállításunkon Ferihegy mellett tekintető meg, az pedig egy Mi-2-es helikopter, amit a mentőszolgálat használta az utóbbi években a nagyobb számban, tehát ott egy Mi-2-est, itt egy Mi-1-est láthatunk. Ez egy sebesült szállító helikopter volt a Magyar Néphadsereg jelzésével. A bal oldalon egy üzemanyagtartályt látunk, függesztve az oldalán, a jobb oldali részén pedig egy sebesült szállító konténer van. Úgyhogy ez is mentő helikopter ilyen szinten, csak nem a helikopter belsejében, hanem a külső függeszményként elhelyezett sebesült szállító konténerben szállították a sebesültet. És hát, hogy a magyar nevek, tehát itt a vitrínben a magyar közreműködéssel találkozunk. Egyrészt Ludwig Ede neve, aki ezt az érdekes szerkezetet, ami leginkább Vernének a tudományos, fantasztikus elképzeléseire hasonlít talán a legjobban, közben be is indul, ugye a mozgás érzékelőre indítja, tehát ilyen csapkodószárnyas, forgószárnyas, minden együtt, légcsavar, emelőcsavar, minden van rajta, de ez mindig is csak modell maradt. Tehát ez életmesságban soha nem repült meg, de egy érdekes elképzelés.
De mint modell felszállt vajon?
Ő nem modellként sem emelkedett levegőbe, de így működött, és nagy elismerés váltott ki annak idején, a 19. század végén a bizottság, akinek ez volt a feladat, hogy értékelje ezeket a terveket. A másik helikopter viszont, ami szintén működőképes itt a kiállításban, ez a PKZ, a Petróci Kármán Zurovec, onnan ez a PKZ betű összetétel. Ez valóban levegőbe is emelkedett, ez pedig egy tipikus katonai alkalmazású légijármű egyébként. Ez a tüzérségi ballonok, a hidrogénnel töltött tüzérségi ballonok kiváltására készült, mert azok a ballonok, ugye egy-egy embert, egy megfigyelőt emeltek föl 50-80 méteres magasságról, ellenőrizték a tüzérségnek a találatait, és ha kellett, akkor korrigáltatták ugye az utasításokkal. Ezek a hidrogéntöltésű ballonok, a repülőgépek foszforgolyóival nagyon könnyen felgyújthatók voltak a hidrogéntöltés miatt, meg a nagy térfogatuk miatt. És hát ugye megfigyelő ejtőernyővel kiugrott, amikor elkapta a találatot, sőt, sokszor már meg sem várták, ugye, megjelent a repülőgép, akkor már ugrott, mert tudta, hogy úgyis vége lesz a ballonnak, és megpróbálják csökkenteni a lehetőségét ennek a veszélynek, hogy lelőjék ezeket a megfigyelő szerkezeteket, a ballont kiváltották egy ilyen kötött helikopterrel. Nincs benne gyúlékony hidrogén, sokkal kisebb ugye a felület, ami a felderítést nehezíti, és a felső részben abban ott állt volna szintén a megfigyelő, és végezte volna a tüzérségi megfigyeléseket. Tehát ez egy olyan érdekes helikopter, ami levegőben emelkedik, de utána nem közlekedik a levegőben jobbra-balra, nem mozog, hanem egy helyben áll, ezért kötött helikopter. Egyrészt a feladat miatt, másrészt azért is, mert éppen a PKZ K betűje, Kármán Tódor volt az, aki számításokkal is igazolta, még a gyakorlati kivitelezés előtt, hogy ilyen építésű helikopter, hogy merev légcsavarral, két egymás fölött egy ellentétes irányban forgó, úgynevezett koaxiális elrendezésű, de merev légcsavarral nem lehet stabil, kormányozott repülést végrehajtani. Kísérleteket végeztek vele, ott vannak a fényképek, amelyek mutatják a levegőben is ezeket a szerkezeteket, de tehát maga az egyik kísérlet során sajnos egy oldalszeles befúvásnál fölnek csapódott a szerkezet és megsérült. Kijavítására már sem idő, sem pénz nem volt, mert közben vége lett a világháborúnak. Úgyhogy ez egy olyan elképzelés és kísérlet maradt, ami nagy reményekkel jogosította volna a tervezőket, konstruktőröket, csak utána okafogyottá vált ezt megvalósítani. Viszont az elképzelés, a kötött helikopter elképzelés az megmaradt, és később pontosan emiatt, hogy instabil ez a szerkezet, és kormányozható, jól vezethető helikoptert ezzel a megoldással nem lehet építeni, ez generálta, váltotta ki azt, hogy akkor ezt a merev légcsavar agyas megoldást, ezt el kell felejteni, és ki kell dolgozni azt a megoldást, amely a valóban működőképes gyakorlati használatra alkalmas helikopterek kiképzéséhez vezet, és ez pedig a rugalmas lapátbekötés és az a agykiképzés, amelyet a mai helikoptereken a dőlés automata megvalósításával láthatunk. Ezek ugye már a 30-as években elkészültek, és igazán már a második világháborúban is repültek ugye helikopterek, bár viszonylag keveset találkozunk a különböző dokumentumokban, felvételek során, de voltak a második világháborúban helikopterek, hanem igazán ugye a vietnámi háború az, amikor robbanásszerűen elénk kerültek a katonai célra alkalmas légijárművek. Hát manapság pedig egyre többször találkozunk velük. Nagyon speciális kormányszerv található a helikopterben a motoros repülőgépek, merevszárnyú repülőgépekhez képest. Ugyanúgy megvan a botkormány, ugyanúgy megvannak a lábkormányok, és van egy úgynevezett egyesített vezérlőkar. Az egyesített vezérlőkar mozgatásával lehet a forgószárny lapátok beállítási szögét egyszerre megváltoztatni, és ezzel a felhajtóerő nő és csökken, tehát így lehet a függőleges irányú mozgást szabályozni a helikopter esetében. Természetesen a megfelelő teljesítményt is automatikusan egyrészt adja a rendszer, a megnövekedett állás, ez nagyobb teljesítmény kell, ezt rögtön az automatika biztosítja, de hogyha még plusz teljesítményre van szükség, mert meleg a levegő, kicsit túlterhelt a helikopter, bármi, akkor motorkerékpárhoz hasonló, balkolattal plusz bizonyos határig a helikopter vezető hogy még tudja a teljesítményt szabályozni, növelni. És a botkormány kitérítésével pedig az úgynevezett dőlés automatának a gyűrűit lehet billenteni, mozgatni, és a körülfordulás során végülis a síkját dönti meg, pontosan így van, és a körülfordulás során a lapátok ezeket a beállítási szögeket változtatva megdől maga a vonóerő vektor, és ez viszi el utána valamelyik irányba, jobbra-balra, előre-hátra a helikoptert, és hogyha legyező irányban, tehát az orrát jobbra-balra akarom kitéríteni, akkor használom ki azt, hogy egyébként pedig a helikopter egy rendkívül érdekesen viselkedő szerkezet lenne, ha önmagában csak a nagyméretű forgószárnyat tennénk fel a helikopterre és mozgatnánk. Mert a fizikai törvények szerint, hogyha ő pörög ez a forgószárny, akkor a helikopter testének vele ellentétes irányban kellene pörögni. Hát így nem lehet helikoptert vezetni, ugye is senki nem lenne képes irányítani egy ilyen légijárművet, tehát ezt a pörgést, ezt meg kell akadályozni. Hogyan lehet megakadályozni? Kétféle módszer fejlődött ki. Az egyik, hogy egy viszonylag nagy karon, ugye itt nyomatékokat kell ugye egyensúlyban tartani, tehát egy viszonylag nagy karon, a nagykör következtében kis erő lesz majd ugye az, amire szükségünk van, tehát a nagy karon egy kisebb légcsavart helyezek el a helikopter hátulján, ez a farok légcsavar, vagy farokrotor, de inkább nevezik farok légcsavarnak, és ez a farok légcsavar ideális beállítás esetében pontosan olyan nyomatékot, erőt állít elő, ami ezt a oldalirányú mozgás megszünteti. Magyarán szólva, akkor egyenesen repül a helikopter, de miután ez a farok légcsavar a helikopternek az oldalkormányával van összekötve, és a pilóta lábával ezeknek a beállítását, váltási szögét változtathatja, ezért ez a farok légcsavar elhangolható, és csökkenthető vagy növelhető az az erő, amit létrehoz, és ezen keresztül a nyomaték. És hogyha egyik irányba csökkentem vagy növelem, akkor jobbra vagy balra fogja engedni a helikopter orrát elmozdítani, és már is a legyező kormányzást ezzel a megoldással, így a farok légcsavarral meg lehet valósítani. Vagy pedig a másik megoldás, nem alkalmazok farok légcsavart, hanem egyszerűen kihasználom azt, hogy nyilván, hogyha a rotorom egyik irányba forog, és akkor ellene forogna ugye a helikopter törzse, akkor fölteszek még egy forgószárnyat, és az ellentétes irányba pörgetem az egyik forgószárnyival. Tehát két egymással egyenlő méretű, de ellentétes irányban forgó rotor, az már ugyanezt a hatást eredményezi, hogy a helikopter törzse egyensúlyban marad. És ezt a két forgószárny, ezt azt lehet variálni, vagy egymás fölé teszem, mint a Magyarországon is alkalmazott Kammov 26-os mezőgazdaságban találkozunk a legtöbbször helikopterek esetében, vagy elteszem két oldalra, vagy négy rotort alkalmazok, és akkor ezeket helyezem el. Tehát így már elég sok variáció létezik, de ez a lényege, hogy vagy több rotor és egymással ellentétes irányban forognak párosával, vagy egy főrotor és egy farok légcsavar a helikopter másik pontján.
Itt pedig a paravánokon a polgári repülés beindulásának a történetéről van szó, az első reklámokról és a Maléf-Ferihegy beindulásának a történetét nézhetjük meg, sőt, Makedben az egész Ferihegyet magát.
Így van, itt a magyarországi polgári légiközlekedés története egészen a kezdetektől, hát hanem is a mai napig, de egy pár évvel ezelőtti állapotig. Magyarországon több légitársaság is üzemelt, ugye a 20-as évektől kezdődően, kezdte a Maefort annak idején, utána a Malert és Aero Express. Az Aero Express az viszonylag rövid ideig létező légitársaság volt, de a működésével kapcsolatosan azt mindenképpen itt meg kell említenünk, hogy a lehető legkorszerűbb repülőgépeket alkalmazták annak idején. Pontosan Junkers F-13-asokat, tehát azt a repülőgépet, amit már királyi gépként ugye láttunk és emlegettünk, csak az Aero Express egy speciális változatát alkalmazta ennek a repülőgépnek, mert ő hidroplán kivitelben úszótalpakkal szerelt Junkers F-13-asokat üzemeltetett, hiszen ő a Dunáról szállt föl, és a Dunára érkezett vissza a légijáratoknak. Ez itt, amit láthatunk, a hidroplán talp, úszótalpas kivitel, az Aero Express RT tulajdonában. Volt a konkurens légitársaság, a Malert, ők Fokker típusú repülőgépekkel foglalkoztak, két modellt, F3-ast és F8-ast látunk itt a vitrínben, és egészen a II. Világháború végéig a Malert üzemeltette ezeket a repülőgépeket. II. Világháborút követően ugye akkor már a szovjet-magyar együttműködésnek köszönhetően megjelent a szovjet repülőtechnika Magyarországon, és 1954-ig ugye Maszov lett, tehát magyar-szovjet légitársaságként üzemeltettük, és utána pedig a Malév mai napig ugye ezt a nevet viseli, és a Malév típusába jó követhetően tetten érhető ugye a fejlődés, Egyrészt a működőképes likettes, ugye, ami még csillagmotoros. Ugyanaz a motor egyébként, mint az AN2-esekben, tehát 1000 lóerő csillagmotor, csak ezen kettő darab van, ugye. Ezekkel üzemeltek a repülőgépek. Utána még szintén belső égésű motorokkal és légycsavarral megjelentek az IL-14-esek, és mikor már az IL-14-esek teljesítménye és kevésnek bizonyult, akkor megjelent a gázturbina Magyarországon is. A gázturbina először egy ilyen érdekes összvérmegoldásként, gázturbina, de légcsavarral, IL-18-asok, ez a mai napig létező megoldás egyébként, rendkívül gazdaságos üzemet biztosít, csak lekorlátozza az utazó sebességet, tehát ezzel nem lehet 1000 km per órás sebességet elérni, mint a sima gázturbinával. De utána ez a korszak is, a jet korszak is bekövetkezett, TU-134-esek az első képviselői, ugye két hajtóművel hátul elhelyezve, és a nagyobb testvér pedig a TU-154-es, akinek a szimulátorát, a pilótafülkét is láthattuk, azok pedig már három hajtóművel tették meg. A TU-134-eseknek az első példányai, azok még úgynevezett sugárfék nélküliek voltak, ott még veszély szükség esetén fékernyőt lehetett nyitni a repülőgépekből, és azok segítették a pályán a fékezést. A TU-154-esek szélső két hajtómű már sugárfékkel, sugárfordítóval, reverzzel rendelkezik, és ezeket nem csak modellben, hanem ezeket a hajtóműveket a sugárfordítóval együtt a földszinti kiállításban metszett hajtóműveken kézközelben meg is lehet tekinteni.
Egy kicsit május 1-jéig várjunk, amíg a felújítás megtörténik, azután nagyon sok szeretettel várnak minden látogatót, hogy az imént elhangzottakat személyesen meg is tekinthessék, és én igen biztatok mindenkit, hogy látogasson ide, hiszen tényleg történeti különlegességek vannak itt a repülőzés korszakáról. Köszönöm szépen a riportot, interjút Szabó Attilának.
Nagyon köszönöm én is, és sok szeretettel várunk minden látogatót május 1-től.
Köszönjük, viszont! A Feltalált tárgyak osztálya című műsort hallották a Közlekedési Múzeum repülés történeti kiállításáról, ahol Szabó Attilával beszélgettünk.
Az imént elhangzott műsorunkat Rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.